Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit, főbb híreink először röviden. Elbontották a kordont a Kármelitánál, az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap.
Gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban a tegnapi légitámadás áldozataira emlékezve.
Nagyon erős a Washington és Peking közötti kapcsolat, mondta az amerikai elnök, mielőtt elutazott a kínai fővárosból.
Változékony időre számíthatunk, a Dunántúlon és északkeleten többfelé esik az eső. Délután országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Szimbolikusan saját kezűleg kezdte meg a Karmelita kolostor előtti kordon elbontását a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy az eddig Orbán Viktor hivatalaként szolgáló épület egy része szabadon látogatható lesz, és felülvizsgálják a Budai Várnegyedben található kormányzati épületek funkcióját is. Kocsán Dávid összefoglalója.
Én azt tudom mondani, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, olyan közintézmények körül, amit a magyar emberek pénzéből építettek, és abból tettek ilyen szépé.
Jelentette ki a miniszterelnök, majd a belügyminiszterrel és a beruházási és közlekedési miniszterrel együtt elkezdték eltávolítani a Karmelita kolostor előtti kordonokat. Magyar Péter emlékeztetett, az épület előtti részt 2021-ben kerítették el, arra hivatkozva, hogy az a hivatallal szemközti honvédfőparancsnokság újjáépítése miatt felvonulási terület. A kormányfő arról is beszélt, hogy át fogják tekinteni az épületek funkcióját, a témában szakmai konzultációt terveznek. Magyar Péter megerősítette, hogy a dísztéren visszaépített egykori Vöröskereszt székházban kap helyet a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium. Hozzátette, a Budai Várnegyedben folyamatban lévő építkezéseket befejezik.
Torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon. Ugye nem csak itt zajlanak beruházások, a Kossuth téren például a kúria épülete, az egykori kúria épülete is már befejezés előtt áll, szintén zajlik az egykori földművelésügyi minisztériumnak az újjáépítése, amit szintén majdnem a földig romboltak, hogy legyen még garázsnak hely a Kossuth téren és újonnan építik föl, szóval ez egy összetett ügy és probléma halmaz, egyben megoldandó feladat.
Magyar Péter bejelentette, hogy megnyitják a Karmelita kolostort az érdeklődők előtt, majd hozzátette, hogy az egykori Vöröskereszt székház is látogatható lesz. Ezt azonban csak ezen a hétvégén lehet megtekinteni.
Létrehoztunk egy honlapot, már foglalhatóak az időpontok. szabadkarmelita.hu oldalon bárki megnyithatja, ott lehet már szlotokat foglalni. Együtt megy a kettő, tehát egy látogatás keretében lehet megtekinteni a Karmelita palotát, és megtekinteni egyes részeit. A gyönyörű üveg belsőt és az említett szivarszobát például fönt ott ebben a minisztériumi épületben. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy menjen föl, mert nyilván nagy lesz az érdeklődés.
A beruházási és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy az előző kormányciklusokban a Nemzeti Haussmann program részeként több száz milliárd forintot fordítottak a Várnegyed felújítására, valamint új épületekre. Vitézi Dávid kifogásolta, hogy a beruházásokról nem kérdezték meg az embereket, emellett a műemlékvédelem Várnegyedben alkalmazott formáját is aggályosnak nevezte.
Mindennel együtt itt az 500 és 1000 milliárd forint közötti zónában vagyunk, közelebb az 1000 milliárd forinthoz. Amennyit a Budai Várra már vagy elköltöttek az elmúlt években, vagy kötelezettség. Vállaltak, és mindezt aközben, hogy bár nyilván fontosak és érdekesek a műemlékvédelmi viták, hogy szabad-e így műemlékeket újonnan létrehozni. Fontos és érdekes kérdés, hogy melyik minisztérium és miniszter hol ül, meg hol nem ül, meg az alkotmánybíróság hol ül, meg hol nem ül, de a valós kérdés az, hogy eközben a magyar gyermekvédelemre, a magyar egészségügyre, a magyar közlekedésre, vasútra nem volt soha semmire elég pénz.
Posfai Gábor belügyminiszter a tájékoztatón bejelentette, hogy Szabó Bence százados csatlakozik a kabinettjéhez. Feladata a rendvédelmi dolgozók véleményének közvetítése lesz a tárca felé.
A Budapesten akreditált nagyköveteket fogadta a magyar külügyminiszter.
Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, megerősítették, hogy a magyar külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba.
A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a Magyar Közlönyben. Az indoklás szerint a védett árak mellett csak a biztonsági készlettel lehet fenntartani a zavartalan hazai üzemanyagellátást. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően lélegzethez jutottak a kis benzinkutak. Részletek Dorogi Zsuzsától.
Április vége óta újra folyamatosan 100 forint felett van a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, míg az iráni válság előtt 70 dollárba került hordonként, de az elmúlt hetekben elérte a 120 dolláros csúcsot is. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője kitart a mellett, hogy ez lesz a történelem legnagyobb energiaválsága. A magyar emberek ennek következményeit még nem érzik az üzemanyagárakon. A benzinkutakon továbbra is védett áron lehet tankolni.
Elég sűrűn szoktam tankolni, mert az elég sokat használom az autót, úgyhogy hát munkával járáshoz is, és napi szinten városon belül rengeteget megyek.
Magyarországon a védett árakat részben a stratégiai üzemanyagkészlet felszabadítása biztosítja. Ehhez a benzinkutak a piaci és a védett értékesítési árak alatt juthat. A MOL azonban a múlt héten levélben közölte több benzinkúttal, hogy a számukra elérhető készlet kimerült, így már ők is csak védett áron vásárolhatnak.
Felszabadításra kerülnek újabb tartalékok.
Magyar Péter már a szerdai kormányülés után kijelentette, hogy újabb tartalékot szabadít fel a kormány. A miniszterelnök azt mondta, egyeztettek a MOL elnök vezérigazgatójával, aki megerősítette, hogy hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan.
Az új kormány is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Azt is el tudom mondani, hogy a világpiaci árak jelentős emelkedése ellenére a szomszédos országok átlagárához képest jelenleg a magyar védett üzemanyagár valamennyivel alacsonyabban áll, és a terveink szerint alacsonyabban is fog állni.
A kormány csak nem 600 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelte el csütörtökön délután, ami a Magyar Közlönyben is megjelent. A felszabadított üzemanyagból 150 millió liter 95-ös benzin, 425 millió liter pedig dízel. A rendelet szerint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a 95-ös benzint 286, míg a dízelt 315 forintos literenkénti áron kell adnia a viszont eladó partnereinek. A Független Benzinkutak Szövetsége örömmel fogadta az új rendeletet. A szervezet elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak is. Jelenleg ugyanis a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene adniuk az üzemanyagot.
Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a budapesti Budaörsi úti laktanya. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon. Egy laktanya neve, örökség, tartás, identitás. Emlékeztetett, a Petőfi laktanya nevét 2023-ban változtatták Mária Teréziára. Szerinte ez a korábbi honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán történt, nem a katonák kérésére. Császár Attila összeállítása.
Jó napot, honvédek!
Katonai tiszteletadással fogadták a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai épületénél a frissen kinevezett miniszter csütörtök reggel. Ruszin-Szendi Romulus a fogadtatásáról egy videót is közzétett, ahol Pálinkás Szilveszter is megjelent, aki a választási kampány hajrájában részt vett a távozó kormány elleni tüntetéseken. A kontroll azt írta, a százados nem véletlenül vett részt a ceremónián, ugyanis értesüléseik szerint ő lesz a honvédelmi miniszter, kabinetfőnök helyettese.
Most egy új korszak veszi kezdetét.
Néhány órával később nagyszabású átalakításokat és belső vizsgálatokat ígért a honvédségnél Ruszin-Szendi Romulus, aki közölte, nem hatalmat gyakorolni, hanem szolgálni érkezett a tárca élére.
Mert nincs erős haza, erős honvédelem nélkül. És nincs erős honvédelem, megbecsült ember nélkül. Ezért az első intézkedéseink egyik célja, a katonák moráljának helyreállítása lesz.
Ennek részeként Ruszinszendi Romulus május 21-ét és 22-ét szolgálatmentes nappá nyilvánította a teljes állomány számára. Emellett plusz 10 nap szabadságot is ígért a minisztérium és a honvédség dolgozóinak, de további intézkedéseket is bejelentett.
Az a célom, hogy a magyar katonát valódi erős honvédelmi törvény védje, mert az mindennél méltatlanabb, hogy egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét, és sokszor még a családját is a szolgálat mögé helyezte, indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszerből.
Azt is közölte, hogy a korábbi fiatalítás és politikai tisztogatás során eltávolított katonák visszatérhetnek a Magyar Honvédség kötelékébe, ha újra szolgálni szeretnének. Majd vizsgálatot helyezett kilátásba egy korábbi kézigránát baleset ügyében, a védelmi ügynökséget ért hacker támadás és több eltűnt harcászati eszköz miatt. Jelezte azt is, visszakerül a Petőfi név az egyik budapesti laktanyára. A honvédelmi miniszter a Budaörsi úton lévő katonai objektumban tartott péntek délelőtti ünnepségen arról beszélt, hogy korábban ezen a helyen hangoztak el a katonai eskütételek ezrei, itt lettek a civilekből katonák, ezért a laktanya neve örökség és identitás is egyben.
Nem rombolunk, helyreállítunk. Helyreállítjuk a hagyományt. Helyreállítjuk a tartást, az identitást. Helyreállítjuk azt a nevet, amely mögött a magyar katonák generációi állnak. Mert vannak nevek, amelyek nem lecserélhetők. Mert vannak helyek, amelyek nem egyszerűen léteznek, hanem összekötnek bennünk. Petőfi laktanya, ilyen.
Ruszinszendi Romulus azt mondta, amikor 2023-ban átnevezték a Petőfi laktanyát Mária Terézia laktanyára, az nem a katonákat, a közösséget, hanem saját szempontokat szolgált.
Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. Az ukrán fővárosban több mint 20-an vesztették életüket, a sérültek száma pedig megközelíti az 50-et. Országszerte mintegy 200 helyszínt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Oroszországból közben péntek hajnalban szintén halálos kimenetelű ukrán dróntámadásokról adtak hírt. Pékbulcsó összefoglalója.
A Rázányi olajfinomító az egyik legnagyobb Oroszországban. Évente mintegy 17 millió tonna kőolajat dolgoznak itt fel, ami kulcsfontosságú az orosz hadigépezet működéséhez. Nem meglepő, hogy az ukránok már többször is célba vették. A legújabb Oroszország elleni támadásokra közvetlenül az ukrán elnök adott utasítást, aki arányos válaszlépéseket helyezett kilátásba az elmúlt napok orosz bombázásai után. Az előzetes adataink szerint egy orosz KH-101-es típusú rakéta csapódott egy kijevi épületbe. Az idei második negyedévben gyártották, ami azt jelenti, hogy Oroszország a globális szankciók ellenére továbbra is alkatrészeket importál a rakétái előállításához. Ennek megállítása a legfontosabb feladatok közé kell tartozzon minden partnerünk számára, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán belügyminiszter pénteken bejelentette, hogy a csütörtöki orosz támadás után összeomlott kijevi lakóépületnél befejeződtek a mentési munkálatok. A katasztrófavédelem és az önkéntesek egy teljes napon át kutattak túlélők után. A halálos áldozatok száma 20 fölött van, köztük több gyermek is életét vesztette. Ez volt életünk legborzasztóbb éjszakája, még soha nem féltünk ennyire. Azt hittük, meg fogunk halni, a mi környékünkön még soha nem történt ilyesmi, mondta egy kijevi nő. Bár a hétfőn véget ért tűzszünet óta tovább nőtt a feszültség a két ország között, pénteken 200 ukrán és ugyanennyi orosz hadifogoly térhetett haza, amiről a felek már korábban megállapodtak.
A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint nem Kárpátalja lehetett a célpontja az Oroszország által szerdán végrehajtott dróntámadásnak.
Siklósi Péter a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a drónok Ungvár és Szójva közelében csapódtak be, utóbbinál az energetikai infrastruktúrát érintette a robbanás. Hangsúlyozta, a magyarországi orosz nagykövet bekéretése gesztusnak tekinthető a kárpátaljai magyarok, Ukrajna és az Európai Unió felé, ami azt jelzi, hogy az újonnan megalakult magyar kormány elítéli a támadásokat, és az unióhoz igazodó politikát tervez folytatni. Hozzátette, a háborúzó felek stratégiája az, hogy a másik számára fontos infrastruktúrát támadják. Ez ukrán részről orosz olajkikötőket, Oroszország esetében ukrán szállítmányozási központokat és energetikai létesítményeket jelent.
Nagyon sok drónt lőnek ki, ezek közül nagyon kevés jut el a célig, és amelyik el is jut a célig, azon is sokkal kisebb robbanófej van, mint mondjuk egy ballisztikus rakétán, viszont arra kiválóan alkalmasak, hogy túlterheljék a légvédelem feldolgozó képességét. Tulajdonképpen arra használják őket, hogy ennek a leple alatt mondjuk a ballisztikus rakéták nagyobb hatékonysággal tudják elérni a céljaikat.
A finn fővárosban reggel órákra leállították a repülőtér forgalmát drón fenyegetés miatt. Napközben is késésekre és járattörlésekre lehet számítani.
Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be, és közölte, hogy az egyik déli régióban növelték a fegyveres erők készültségét.
Nagyon erős a Washington és Peking közötti kapcsolat, mondta az amerikai elnök, miután elutazott a kínai fővárosból. Donald Trump szerint Kína is támogatja a hormuzi szoros megnyitását a kereskedelmi forgalom előtt, és kész közvetíteni az iráni válság rendezésében. A tajvani kérdésről Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, az Egyesült Államok több elnöki cikluson átívelő Tajvan politikája változatlan marad, és ezt közölték Kínával is. Összefoglaló bánkatától.
Szigorú biztonsági intézkedések közepette érkezett meg az amerikai delegáció a pekingi Chung-an-hai kormányzati negyedbe. Kínai tartózkodásának utolsó napján Donald Trump, a kommunista párt és az állami vezetés fallal körülvett központjában egyeztetett újra Xi Jinping-gel. A helyszín szimbolikus jelentőséggel bír, itt találkozott 1972-ben Richard Nixon akkori amerikai elnök Mao Tse-tung kínai vezetővel, megteremtve az amerikai-kínai kapcsolatok enyhülésének alapjait. Xi Jinping úgy fogalmazott, a látogatás új mérföldkő a két szuperhatalom stratégiai kapcsolataiban. Eddig egy új, konstruktív és stratégiai alapokon nyugó kapcsolatot építettünk ki országaink között. Elmondható, hogy ez a látogatás egy mérföldkőnek számít, és számos kérdés jutottunk közös nevezőre az együttműködés terén, jelentette ki a kínai elnök. Az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolat nagyon erős, mondta a találkozón Donald Trump. Az amerikai elnök szerint Xi Jinping felajánlotta segítségét az iráni háború rendezéséhez. A Fox Hír televíziónak adott interjúban arról is beszélt Peking, mint az iráni olaj egyik legnagyobb vásárlója, szeretné elérni a hormizi szoros újranyitását, valamint kész támogatni a konfliktus lezárását célzó diplomáciai erőfeszítéseket. Bárki, aki ennyi olajat vásárol, annak nyilvánvalóan van valamilyen kapcsolata velük. De ő azt mondta, örömmel segítenék, ha bármi módon hasznomat lehetne venni. Szeretné nyitva látni a hormuzi szorost. Azt mondta, ha bármiben segíthetek, szeretnék segíteni. Jelentette ki Donald Trump, aki arról is beszélt, Kína megígérte, hogy nem szállít fegyvereket Iránnak. A csúcs találkozón megállapodás született többek között arról is, hogy Kína a korábbinál nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse a közel-keleti beszerzési forrástól való függőségét. Ugyanakkor 200 Boeing repülőgépre is megrendelést adott. A tárgyalásokon Tajvan kérdése is téma volt. Kína az ázsiai szigetet saját részének tekinti. Washington a tajvani kormányt hivatalosan ugyan nem ismeri el, de nem formális kapcsolata van Tajpejjel. Az amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy az Egyesült Államok több elnöki cikluson átívelő Tajvan politikája változatlan marad. Washington ellenzi a status quo erőszakos megváltoztatását, és Peking katonai terjeszkedését komoly biztonsági kockázatnak tartja. Marco Rubio úgy fogalmazott, szörnyű hiba lenne Kína részéről, ha erőszakkal foglalná el Tajvant. Bármi, ami megváltoztatná vagy módosulásra kényszeríteni a jelenlegi helyzetet, problematikus lenne, az erre vonatkozó politikánk természetesen nem változott. Ez meglehetősen következetes volt több elnöki adminisztráción keresztül, és most is következetes marad. A nyilatkozatra reagált Tajpej is. A tajvani külügyminiszter megköszönte Washington támogatását. Lin Chialung közleményében azt írta, Tajvan tovább erősíti önvédelmi képességeit. Úgy fogalmazott, a kínai hadsereg továbbra is műveleteket hajt végre a sziget körül, ami azt bizonyítja, hogy a regionális békére és stabilitásra Peking jelenti a legnagyobb kockázatot.
5 perc elmúlt 1:45.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy elbontották a kordont a Karmelitánál, az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap. Szó volt arról, hogy gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban a tegnapi légitámadás áldozataira emlékezve. És hamarosan beszámolunk arról, hogy ma van a családok nemzetközi napja, az alkalomra a Kossuth Rádió egésznapos műsor kínálattal készült.
Déli krónika.
Az évelei adatok alapján fellendülés van a gazdaságban. A költségvetés helyzete azonban továbbra is kiemelt figyelmet igényel, mondta az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány kutatási igazgatója.
Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az újonnan kinevezett miniszterek nyilatkozatai alapján nem készül megszorításokra a kormány. Ehelyett a beruházások ösztönzése, valamint a kis és közepes vállalkozások fokozott támogatása a kijelölt irány. Emlékeztetett, a pénzügyminiszter tervei szerint csökkentenék a minimálbér terhelő személyi jövedelemadó mértékét, és kibővítenék a kata adózásra jogosultak körét.
Nálunk van egy kulturális meghatározottság gazdaságtörténeti okok miatt is, ugye ez az adóelkerülés. Hogyha lehet, akkor igyekszünk elkerülni a befizetendő adót, és ezért a jogszabályalkotónak mindig arra kell gondolnia, hogy milyen kísérletek történhetnek erre vonatkozóan. És valóban fel kell tárni azt, hogy más oldalon későbbiekben a bázis kiszélesítése a katánál, mert ugye erről lenne alapvetően szó, milyen problémákat okozhat.
Alapjaiban alakítaná át az önkormányzati rendszert a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének volt elnöke. Derül ki egy nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumból.
Schmidt Jenő a Kossuth Rádióban azt mondta, először stabilizálni kell az önkormányzati rendszert, nem elég plusz forrást adni, azután át kell alakítani a feladatrendszert, majd ahhoz igazítani a finanszírozást.
Azzal, hogy a pluszt kivették belőle, a plusz az volt a versenyképes járások programnak a pótlagos finanszírozása, azzal egy nagyot ütöttek a rendszeren, hiszen az állami támogatás, ami évről évre a költségvetésben megjelent, az nem fedezte a feladatoknak a jelentős részét, és ott, ahol megjelennek a feladatok, ott azok az önkormányzatok ebből az adóbevétel pluszból finanszírozták az inflációt, ebből finanszírozták a bérnövekményeket, az importfüggőséget és mindent, ami pluszköltségként megjelent, úgy, hogy az állam azokat nem támogatta. Most ebből adódóan egy teljesen kifeszített hálózat jött már létre, ami azt jelenti, hogy több mint 2500 önkormányzat fordul már ilyen pótlagos forrásért a volt belügyminiszterhez, vagy majd a következő miniszterhez.
Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Hívta fel a figyelmet a NAV szóvivője. Linz Mayer Szilvia hozzátette, 200 ezren félbehagyták egy plusz 1%-os nyilatkozatuk kitöltését, ezt is május 20-áig kell érvényesíteni. Falucskai Ivett információi.
A legfrissebb adatok szerint eddig 2,1 millióan már beadták személyi jövedelemadó bevallásukat. A többség online intézte. Idén a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített eszélye bevallási tervezetet. Majdnem minden 20. adózó esetében azonban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást a hivatal. Ők mindannyian összesen több mint 300 ezeren kaptak értesítést a teendőikről. Számolt be a részletekről Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője.
A leggyakoribb eltérések jellemzően a munkáltatói bevallásokból, illetve adatszolgáltatásokból derülnek ki, és leggyakrabban a kedvezményeknél van valamilyen, mi úgy hívjuk, hogy anomália, ami alatt azt értjük, hogy olyan eltérés, amit valószínűleg a magánszemélynek javítania kell.
A legegyszerűbben online, DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációval az ESZIA rendszeren keresztül lehet javítani a hibákat, tette hozzá a szóvivő. Hangsúlyozta, fontos nyilatkozni arról is, hogy az adózó postán keresztül vagy banki utalással szeretné-e megkapni a visszajáró összeget. Linzmeier Szilvia felhívta a figyelmet, hogy a NAV által elkészített bevallási tervezet a magánszemélyek esetében május 20-a után automatikusan érvényessé válik. Ez azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallására.
Hiába ajánlotta ki a NAV a bevallási tervezetüket, az nem lesz érvényes, csak úgy, hogyha az egyéni vállalkozó, az ÁFA-s magánszemély és az őstermelő azt beküldi. Nekik mindenképpen meg kell nézniük a bevallásukat, ki kell egészíteniük, ha ez szükséges, és be is kell adniuk.
A NAV idei egyik legnagyobb újítása az egyéni vállalkozóknak segít. A hivatal most már nem csak a munkáltatóktól származó adatokat tünteti fel a bevallási tervezetükben, hanem az összes online számlából és online pénztárgépből beérkező adatok alapján készít egy ajánlatot a vállalkozói bevételükre is. A módosítások, javítások elvégzésére és a dokumentum benyújtására csupán néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is.
Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagszintek alatt vannak. Emiatt vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be. Ennek részeként az elérhető szabad vízkészleteket is kijuttatnák az ország területére. Bojtás Szintia és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
Egy éveken áthúzódó problémáról beszélünk,
mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban. Gacsai József hangsúlyozta, az egyik legfőbb problémát az okozza, hogy évről évre romlik a helyzet. Hozzátette, a vízkészlet folyamatosan csökken, már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból.
Most nekünk a vízgazdálkodásunkban is új alapokra kell helyezni az üzemrendünket, illetve a fejlesztéseinket is abban az irányba, hogy ezeket ki tudják szolgálni. És itt most a ciklikusság van a talajvízkészletben is. Tehát van egy téli fél évünk, ahol töltődnie kellene a rendszernek, és van egy nyári fél év, ahol az természetes, hogy ott van egy csökkenő tendencia. És nekünk egy viszonyítási rendszerünk egy 30 éves átlag, tehát 91-2020, és ahhoz mondjuk úgymond ezeket a mértékeket, ezeket a problémákat. És most az a gondunk, hogy például a 24-25-ös esztendőben is nem értük el 30 éves átlaghoz vonatkoztatott töltődést, tehát mondjuk ott volt egy 70 cm, az idejében sajnos ez 30 cm körül van, és ez már olyan mérték, ami a mezőgazdaság nehezen tud értelmezni vagy kezelni.
Az elmúlt 100 év második legszárazabb áprilisán vagyunk túl, 90%-kal kevesebb csapadék esett a megszokottnál. Erről már a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatója beszélt a közmédiában. Somosi Zoltán hangsúlyozta, a csapadékhiány leginkább a dél és dél-kelet alföldet érintette, ahol jelenleg is hatalmas a szárazság. Hozzátette, az aszályra megoldást jelenthet a rendszeres öntözés, azonban az hosszú távon költséges és nehezen fenntartható.
Az igazi megoldás egyik résznek természetesen az, hogy jobban ki kellene építeni ezeket az öntözőrendszereket, a különböző csatornahálózatokat, de egyfajta vízmegtartásra is egyre inkább fel kell készülnünk, rehabilitálnunk kell a holtágakat, a földeknek a természetes vízmegtartó képességét. Ez például már korábban is elkezdődött a Vizet a tájba programmal, ahol adott gazdák felajánlották a földjüket ideiglenes elárasztásra, ezzel tudtuk egy picit enyhíteni a talajvízszintnek a csökkenését.
Somosi Zoltán hangsúlyozta, a cél, hogy minél több vízmegtartó rendszert építsenek ki.
Hosszabb várakozásra kell felkészülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést.
A rendszerhiba érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán. A határátkelők nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni.
Korszerűbb, biztonságosabb, csendesebb és zöldebb lesz a fővárosi Mester utca. A ma indult projektben nem csak az útburkolat, a járda és a parkolók újulnak meg, hanem több zöld területet is kialakítanak. A BKK tájékoztatása szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg. Az érintett területeken ideiglenes forgalomkorlátozásra lehet számítani. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
Komplex projektről beszélünk, faltól falig újul meg, Ferencváros főutcája.
Fogalmazott a BKK mobilitási vezérigazgató helyettese. Bodor Ádám a munkaindító sajtótájékoztatón elmondta, céljuk, hogy kevesebb legyen az autós forgalom, a gyalogos és biciklis közlekedés pedig biztonságosabb. Ezért védett kerékpársávokat és gyalogátkelő helyeket hoznak létre. Hozzátette, a vendéglátóhelyeknek új teraszokat, az üzleteknek pedig rakodóhelyeket alakítanak ki. A vezérigazgató helyettes hangsúlyozta, a felújítással nő majd a zöld terület, amelyet egy új öntözőrendszer és vízáteresztő burkolat is kiegészít majd.
3 villamos megállót fogunk akadálymentesíteni, ahogy a zebrákhoz is süllyesztjük a szegélyeket, és egyébként 2 új zebra is létesül majd a Mester utcán. Azt gondolom, hogy ezen átalakítás után a Mester utca egy még élhetőbb hely lesz, egy még vonzóbb hely lesz, és ehhez szeretném megköszönni a fővárosi önkormányzat segítségét, hiszen az útfelújítási program úgy tudott elindulni, hogy ez a fővárosi önkormányzat forrást 1,6 milliárd forintot biztosít az újraindított útfelújítási program keretében.
Egy összehangolt, egymásra épülő és egymást erősítő programsorozatot hajtunk végre, annak érdekében, hogy Ferencváros is egyre inkább élhetőbb városrész legyen, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a sajtótájékoztatón. Hozzátette, a projekt megtervezését széles társadalmi egyeztetés előzte meg.
Azt gondolom, hogy minden itt lakó számára is a jobb Mester utcát tudunk majd visszaadni beruházás után, hiszen ne felejtsük el, hogy bővülnek a zöld területek, hogy a parkolási lehetőségeket hozzáigazítjuk az itt lakók és az itteni vállalkozások valós igényeihez, de megújul az útpálya is, védett kerékpársávok, biztonságosabb gyalogos közlekedés és az akadálymentes villamosokat fogadó akadálymentes megállók is lesznek. Szóval ez a fantasztikus kis utca, Budapest egyik leghangulatosabb utcája, azt gondolom, hogy sokkal méltóbb lesz az egykori történelmi nagyságához, és ezáltal egyébként felkészítjük a 21. század kihívásaira, hiszen egy sokkal klímatudatosabb városrészt fogunk kialakítani.
A kivitelezés ideje alatt több forgalomkorlátozásra is számítani kell. Például a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszon egységesen 30 km/h sebességkorlátozást vezetnek be. A felújítás egy későbbi szakaszában a kereszteződések átépítésekor további idéglenes forgalmi változások várhatók. A Mester utca felújítása várhatóan 2027. júniusáig tart majd.
Orvosszakértők szerint a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a Covid-hoz hasonló világjárvány alakul ki. Magyarországon rendkívül ritkán azonosítják a fertőzést, tavaly csak egyetlen esetet regisztráltak. Kocsán Dávid összefoglalója.
Egy ritka vírusról van szó. És az, hogy ez a vírus bekerült egy óceánjáróba, még soha nem fordult elő a történelemben.
Április elején egy holland óceánjáró fedélzetén azonosították a rágcsálók által terjesztett hantavírus egy speciális Dél-Amerikában honos variánsát, amelynek rendkívül magas, 40%-os a halálozási aránya, emlékeztetett a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. A fertőzés következtében a hajó utasai közül 3 életüket vesztették, többen karanténba kerültek. Szlávik János arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus emberről emberre nehezen terjed, a hajó zárt terei ugyanakkor alkalmas környezetet biztosítottak a fertőzésre.
Nagyon szoros kontaktus kell hozzá. Látjuk, hogy az esetek egy részében ugye férj-feleség kapcsolat volt, egy hajón, ugye egy kabinban, bőven elképzelhető a szoros kontaktus, illetve vacsora vagy ebéd vendégek voltak, akik együtt egy szobában ebédeltek vagy vacsoráztak, illetve hát ugye teljesen logikusan általában az orvos és a nővér, aki a betegeket látja közvetlenül, és kerül nagyon szoros kontaktusba a betegekkel, ők fertőződnek meg.
A hajón utazók karanténba, a fertőzöttek olyan speciális, elkülönített kórtermekbe kerültek, ahonnan a kórokozókkal terhelt levegő nem szivárog ki, hanem egy csatornán keresztül elvezetik, megakadályozva így a törzs terjedését. Szlávik János hozzátette, a vírus miatt senkinek nem szükséges lemondania a nyaralását.
A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon az óceáni áron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen, és ez a véletlen senkit nem akadályozza meg abban, hogy letöltse a hány nyaralását, mert egyelőre járványgóc vagy járványkitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
Az infektológus hozzátette, a hantavírusnak Magyarországon is jelen van egy kevésbé veszélyes típusa, azzal viszont csak akkor lehet megfertőződni, ha valaki fertőzött rágcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.
Ma van a Családok Nemzetközi Napja. Az ENSZ által 1994-ben életre hívott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a családi kapcsolatok és az összetartozás fontosságára.
Az alkalomra a Kossuth Rádió egésznapos műsor kínálattal készül, illetve a közmédia televíziós csatornái, az M2 Mese TV és a Duna TV is megemlékezik a világnapról.
Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre.
A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható, élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet.
Mától látogatható Viktor Vázarelli életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. A művész születésének 120. évfordulójához kapcsolódó tárlaton jól ismert, valamint itthon még sohasem látott művekkel mutatják be a világhírű képzőművész munkásságát. A több mint 140 műalkotás mellett egyéb dokumentumok, eddig ismeretlen fotók és filmek is láthatók. Magyarországon utoljára csak nem 60 éve rendeztek hasonló kiállítást Vázarelli alkotásaiból, mondta a Közmédia kulturális csatornájának a kiállítás egyik kurátora.
Zombori Mónika ismertette Vásárhelyi Győző Budapesten tanult festészetet, majd 1930-ban Párizsba költözött, ahol felvette a Viktor Vázarelli nevet, az 50-es években pedig az optikai festészet megalapítójaként és legjelentősebb képviselőjeként szerzett világhírnevet.
Végig lehet követni, hogy milyen korszakai voltak, milyen periódusai, milyen jellegű alkotásokat készített, mire a csúcshoz ért az opárt művekhez. A kiállításon kis filmeket, videókat is láthatunk Vázarellivel, amiben ő maga beszél, és a munkamódszerébe bepillantást nyerhetünk. Van francia nyelvű interjú is vele, illetve magyar nyelvű is.
Változatos koncertekkel, táncházzal, gyerekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár nyárelei fesztiválja.
A szezonnyitó június első hétvégéjén tartandó rendezvényen Kovács Kati, Mudzsahid Zoltán és Pál István Szalonna is fellép.
Jelentős mennyiségű kábítószert találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon.
A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy busz az M0-as déli szektorán, Dióst térségében, az M1-es felé. A 8-as kilométernél egy sávon megindult a forgalom, a torlódás több mint 5 kilométeres. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M76-oson, az 1-es kilométernél, az M7-es felé csak egy sáv járható. Két autó ütközött egy kamionnal a 6-os főúton, a 178-as kilométernél. Az utat teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 6-os főúttal párhuzamos útra terelik.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban. Karbantartás miatt a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. Hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Már a citromsárga figyelmeztetést adtak ki az ország teljes területére a közelgő zivatarok miatt. A hétvégi időjárás azonban további meglepetéseket is tartogat. Fejős Ádám meteorológus mondja a részleteket. Szervusz Ádám!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ezek olyan kellemes meglepetések lesznek egyébként, mert március óta gyakorlatilag nagyon súlyos aszályhelyzet van hazánkban. Sőt, május első fele is azért igen száraz volt. Most a hónap második felében azért a légkör bepótolja azt, ami elmaradt. Maradt eddig, sőt a következő 48 órában a dél-dunántúli régióban akár egy havi csapadékmennyiség is érkezhet, ez olyan 60 mm környéki csapadékösszeget jelent, de egyébként a 10-20 mm vasárnap estig teljesen általános lesz. Inkább azért fölötte leszünk, például Közép- és Észak-Magyarországon. A mai napon dél-nyugatról észak-észak-kelet felé haladnak a záporok, illetve zivatarok, majd az esti órákban jelennek meg a dél-dunántúlon. A hőmérsékleti csúcsértékek ma még elérhetik a 25 fokot, tehát a minimum érték viszonylag magas lesz, mert hogy marad a kifejezetten borongós, változatos, változékony, erősen felhős idő, 10 fok körül vagy a felett lesz a legalacsonyabb érték, élénk szél még lehet, zivatarok környezetében megerősödik, vagy viharossá fokozódik az áramlás, majd holnap már a hidegfronti hatás érvényesül a Dunántúl nagyobb részén és Észak-Magyarországon, ezeken a területeken 15 fok alatt lesz a maximum, ezzel szemben a déli, délkeleti ország részben, ahol egyébként majd a holnapi nap második felében egy-egy heves zivatar is lehet, 23-24 fokig melegszik a levegő. Vasárnap folytatódik a kifejezetten csapadékos, egyre szelesebb időjárás. Viharos széllökések a Dunántúlon fordulnak elő, továbbra is nagy lesz a kontraszt a hőmérsékletben, de hétfőn, kedden már nyugodtabb időre számíthatunk. Nem lesz ugyanakkor teljesen száraz a légköri helyzet, elszórtan zápor, zivatar még a jövő hét első felében lehetséges.
Köszönjük szépen, Ádám, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Seres Bea és Lajár Rita nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Két góllal kikapott Szerbiától a férfi kézilabda válogatott VB-selejtezőn. Bognár György marad a Paks vezető edzője. Ma elkezdődik a záróforduló a labdarúgó NB1-ben. Jó napot kívánok, Mozdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Két góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes. A második félidőben azonban megnövelte annak esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. A magyar csapat legeredményesebb játékosa tegnap Imre Bence volt 7 góllal, a jobb szélsőt Tóth Bálint szólaltatta meg.
Nagyon nagy hullámvasút volt ez a mérkőzés. Mit sem mondott nekünk az öltözőben, szerintem ennyit elárulhatok, hogy azt mondta, hogy nem játszunk rosszul, megvannak a helyzeteink. Kihagyogattuk őket, tehát nekem volt kéthetes, meg volt pár zicserünk, nem lőttük be, jöttek gyorsan ránk, mi nem tudtunk annyit segíteni a kapusoknak, ennyi történt igazából, ez egy nem tudom, 5-10 perc leforgás alatt, még az elején vezettünk is. Aztán a másik fél, de az meg egy kicsit tényleg ilyen, az meg tényleg már jobban hasonlított a hullámvasút szóra, mert visszajöttünk kettőre, jó kézilabdáztunk, és aztán megint előnybe kerültünk, ha jól tudom, és megint mi hibáztunk, és ott megint elengedtük őket 6-7 gólra, és aztán a végén meg hát ez egy óriási küzdés volt, és egy óriási visszakapaszkodás. Talán mondhatom azt is, hogy a sírba hoztuk vissza ezt a pár arcot, mert biztos, hogy azért mínusz 6-7 gól az már nagyon-nagyon nehéz, így se könnyű, így is iszonyatosan nehéz ez. Igazából annyi történt, a taktikánk szerintem működött, be kell ülni a helyzeteket, és a másik félben a kapusoknak sokkal jobban tudtunk segíteni, és a kapusok is nekünk.
Imre Bence után hallgassuk meg a magyar csapat szövetségi kapitányát, Csema Rodriguez-t.
Olyan volt a meccs, amilyet vártunk. Erős csapat a szerbeki. Ha van helyük, futnak, a kapusuk pedig kiválóan véd. Nagyon sok problémánk volt, ez teljesen egyértelmű. De azt hiszem, ezután a meccs után az ellenfél azt mutatta, amire számítottunk. Harcoltunk akkor is, amikor 6 vagy 7 gólos hátrányban voltunk. A második fél időben visszajöttünk kettőre, aztán megint 6 gólos hátrányban voltunk. Aztán újra kettővel vezettek. Mindig nyerni akarunk, megpróbáljuk majd Veszprémben kiejteni az ellenfelet. Minden esélyünk megvan rá.
A férfi kézilabda válogatott, tehát 2 gólos hátrányból várja a szerbek elleni VB-selejtező visszavágóját, amelyet vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben rendeznek majd. A párharc győztese kijut a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Nemzeti Sport Krónika.
Dibusz Dénes egy olyan kapus, akire a formájától függően a jövőben is számítok, ezt mondta az M4 Sportnak adott interjújában Márko Rossi. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya március után ezúttal sem hívta meg a keretbe a Ferencváros csapatkapitányát. Rossi Csanádi Kristófnak elmondta, hogy a kapus most miért nem kapott meghívót a válogatottba.
Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton vagy a középpálya közepén. De más posztokon mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben is a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára, valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játsszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
Tehát, ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loik Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit lehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek, 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít, összehasonlítva a posztársaival.
In comparison with the performances of the others.
A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Élovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig az Alaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, így várja a hétvégét.
Innentől Győrnek van veszíteni valója, mi pedig csak nyerni tudunk már ebből a helyzetből, úgyhogy ezt így fogjuk fel, hogy nekünk a hétvége az egy lehetőség még, hogy igenis még az első helyet megszerezzük, a Győrnek pedig egy nagy veszély, hogy még valamit elveszítsen. Nekünk csak saját magunkra kell koncentrálnunk, nem is szabad semmi mással foglalkoznunk, azt ki kell zárni teljesen. Ugye egyértelmű a mi feladatunk, hogy hazai pályán győzzünk az Alaegerszeg ellen, ugye szeretnénk így az évvel a szezont lezárni, szeretnénk így a szurkolóktól búcsúzni. Ez a mi fő feladatunk. Az, hogy mi lesz aztán ugye Kisvárdán, Győr hogy fog szerepelni, ezzel nekünk nem kell foglalkoznunk, úgyhogy a végén aztán majd, hogyha az eredményeket meglátjuk, akkor tudjuk pontosan, hogy mi lett a bajnokság végeredménye. De még egyszer már átéltem sok ilyen helyzetet, ugye sportolóként neked azzal kell foglalkozni, amit te befolyásolni tudsz, és ez pedig az Alaegerszegi mérkőzés, az Alaegerszeg elleni mérkőzésünk hazai pályán.
A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál holnap a labdarúgó NB1-ben, előtte azonban már ma elkezdődik a 33. záróforduló. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincbarcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A bronzéremért küzdő Paks pedig már a következő szezonra is készül, hiszen ma bejelentette, hogy szerződést hosszabbít a vezetőedzővel, Bognár Györggyel. A 64 éves szakember idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg a Paksnál, amely ha holnap legyőzi a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is dobogón zár majd. Bognár Györggyel, aki az előző két idényben magyar kupát nyert a csapattal, Bitman Emil beszélgetett.
Az elmúlt 6 évben is mindig egy éves szerződést kötöttem, mert én úgy gondolom ebbe a szakmába, hogy ha egy év alatt működik a dolog, akkor úgy is mehet tovább, ha nem, akkor föláll az ember és elmegy. Fölösleges 3-4-5 éves szerződésekbe gondolkozni, mert ha nem megy, úgy is föláll az ember, vagy kirúgják. Most, hogy szép, látványos a játék, éppen olyan játékos kereted van, akivel ezt meg lehet csinálni, vagy egy kicsit döcög a szekér, az benne van. Idén is benne volt nekünk ebben az átmeneti időszakban, amikor nem igazán működött a csapatjáték, de aztán előbb-utóbb ez is rendbe jött, tehát mégiscsak van egy folytonosság szakmailag is ebben a feladatkörben.
Túl van a 200. tétmérkőzésen a Paks kispadján. Mit jelent önnek ez a tényleg komoly szám egy adott klubnál?
Itt én nagyon jól éreztem magam az első pillanattól kezdve, nem csak a klubban, hanem itt Pakson is. Az, hogy magyar játékosokkal dolgozunk, és tudunk így is eredményesek lenni, és elismerik a munkánkat, jó közösségben vagyok. De én azt gondolom, hogy már én nem számolgatom ezt, hogy most 200 vagy statisztikailag hány mérkőzést játszottam. Egyszerűen jól érzem magam itt a bőrömben, nekem ez számít.
Bognár Györgyöt hallották.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kaposvári sikerrel indult a három győzelemig tartó bronzpárharca férfi kosárlabda NB1-ben. A Somogyi Együttes hazai pályán 88-80-ra nyert a Paks elleni első találkozón. A bajnokságban a hetedik helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra győzött Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel nyert. A bronzpárharc első mérkőzését tehát a Kaposvár nyerte, a somogyiak játékosa Szőke Bálint Demjén Balázsnak nyilatkozott a meccs után.
Kézben tartottuk a meccset, úgy gondolom. Igaz, hogy fél időben vezetett a Paks, de túl tudtunk rendülni ezen a harmadik negyeden, és tényleg egy kiki meccset tudtunk nyerni.
Melyik volt az a legfontosabb periódusa a meccsnek, akár a harmadik negyed környékén, és ezen belül is mi lehetett az, illetve a végjátékban, ami eldöntött ezt a meccset a javatokra?
Igen, azt gondolom, hogy a negyedik negyedben beest az extra tripláink, és ezért tudtunk nyerni.
Közönség már úgy ünnepelt titeket, mintha meg is lenne ez a bronzérem. Nyilván szeretnétek még előttük játszani, de csak egyszer, hogyha minden jól alakul. Pakson, hogyan lehet megismételni ezt a jó teljesítményt, jó formát?
Igen, mindenképpen 100% koncentráció kell, fizikalitás, és tényleg folytatnunk kell azt, amit egész évben csináltunk.
Sokan mondják, hogy ez a párharc legalább olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő. Ha összességében nézzük, akkor mi lehet a ti erősségetek, ami a Paks fölé emelt titeket, és mi az ő legfőbb pozitívumok, amin túl kell lendülni?
Azt gondolom, egyértelműen a gyors indításaink, tényleg ezt kell erőltetnünk, és a gyors játék.
Bonnevel Cosnefroa nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny tegnapi Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres második szakaszát. A francia versenyző ezzel összetettben is átvette a vezetést, míg a legjobb magyarnak járó Fehér Tikót Vetter Erik viselheti majd a mai szakaszon. Vetter Eriket Krejc Bálint kérdezte a célba érkezés után.
Egyedül maradtam elő, de úgy voltam vele, hogy nem hajtom szét magam, hanem ráállok egy jó tempóra, és lesz, ami lesz, mert tényleg nagy oldalszél volt, bármi megtörténhet, ilyenkor is jó mindig elő lenni, és szerencsére ez így is történt, hogy hátul elkezdődött a szélezés, és elég erős és nagy csoport utolért engem, ahova én be tudtam állni, és egy idő után szintén bedolgozni, hogy tényleg gyorsan haladjunk. Aztán jött az emelkedő, ott elkezdte ez a csoport egymást támadni, ott tényleg nagyon mélyre kellett mennem, hogy fel tudjak ugorni az elejére megint. Az sokat kivett belőlem, de még amúgy így is nagyon jól éreztem magam, aztán hát sajnálom, hogy tényleg ennyi energia belefetszülés után 200 méterrel a cél előtt kapott el a mezőny egy stabil harmadik pozícióban. Úgyhogy ezt még kicsit fel kell, hogy dolgozzam, mert tényleg ezt sajnálom, meg egy kicsit szomorú vagyok emiatt, mert tényleg annyira közelinek éreztem a Tour de Hongrie egy szakasz dobogót. Tehát amit nem is számítottam arra, hogy a nap végén fehérben leszek, úgyhogy nyilván ennek örülünk, meg hogy tényleg a United Shippingnél van a fehér trikó, ezt szeretnénk meg is őrizni.
A Tour de Hongrie mai harmadik szakasza rövidesen 13 órakor Kaposváról indul, és 152 km megtétele után Szekszárdon zárul majd. A mai etapot is élőben láthatják az M4 Sporton. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 15-én. A Duna hazai szakaszán nagymarosi, kissé változó, alatta enyhén áradó vízjárású, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 16, Budapestnél 17,4, Mohácsnál 18,6 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 82 cm, 16%. Medve 102, 10. Nagybajcs 67, 12. Gönyű 28, 13. Komárom 78, 11. Esztergom 53, 9. Nagymaros 0, 9. Budapest 104, 8. Dunaújváros mínusz 27, 7. Dunaföldvár mínusz 145, 6. Paks mínusz 36, 6. Dombori mínusz 11, 8. Baja 86, 6. Mohács 96, 5. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló. 1735,2 és 1733,3 között 21, 100, 1900, piros úszó mellett 24, 60, 1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 20 deciméter, szélessége 120 méter, hosszúsága 1600 méter. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 18, 110, 400, középen 22, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között 26, 130, 1000. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellék folyóin. A Ráva Szentgotthárdnál mínusz 95, 3, Árpás mínusz 73, 11, Győr 239, 28, a Marcal Móricz hidánál mínusz 35, 11. Az Ipoly Balassa gyarmatnál mínusz 83, 7, a Siós Simon tornyánál 95, 12, Szekszárd 237, 35. A Mura letenyénél 112, 14. A Dráva Őrtilosnál mínusz 65, 18. Barcs mínusz 85, 11. Dráva Szabolcs 19, 11. A Tisza a hazai szakaszán Vásáros Naményig apadó, Tiszabercel és Kisköre között kissé változó, máshol áradó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig, és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 14,3, Tokajnál 18,1, Szolnoknál 18, Szegednél 18,8 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 126 cm, 9%. Záhony mínusz 246, 11. Dombrát 25, 21. Tokaj 459, 58. Tiszalök alsó mínusz 31, 28. Tiszafüred 556, 71. Kisköre felső 740, 63. Kisköre alsó mínusz 197, 11. A Balaton átlagvízszintje és medertelsége 84-46, átlagvízmélysége 332 cm, hőfok a Siófoknál 15,6. A Velencei-tó vízszintje és medertelsége 64-6, hőfoka 16,4.
Műsorajánlat. A magyar lóversenysport nemzetközi hírű fellegvára volt. Kis Newmarketnek hívták, még az angolok is. A Monarchia 15 versenytelepéből 11 itt volt az aranykorban. A tatai lóversenysportról a legújabb kutatások tükrében, a Regényes Történelem műsorában, ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Zászlós élőképek, néptánc, mazsoret bemutató, a versenyzők buzdítása fúvós zenekarral, a mohácsi busók kerékpáron, dűlőről dűlőre, két keréken a villányi borvidéken, és Vazarelli ihlette flashmob Pécsett. 5 versenynap, 19 csapat, 112 versenyző, a 101 éves Tour de Hongrie kerékpáros körverseny kulisszatitkai és Mohács, Villány, Pécs természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most.
Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.